Kedves vendégeink, a harmadik előadás az agy, az elme és a lélek viharairól szól a serdülőkorban. Miért vihar? Nem mi találtuk ki, hiszen nincs új a nap alatt. A pszichológusok régóta foglalkoznak a serdülőkor problémáival, és Stanley Hall egy olyan pszichológus, aki a 19.-20. század fordulóján élt, 1904-ben egyik írásában nevezte a serdülőkort viharnak, egy olyan viharnak, amelyet stressz kíséri. Hogy valóban így van-e, majd meglátjuk. Sigmund Freud nevéről biztos sokan hallottak. Sigmund Freud gondolkodásában egy egészen másik konfliktusrendszer jelent meg. Ő úgy nevezte ezt az életkort, amely a kínzó pszichoszexuális konfliktusok sora. Kérdés, hogy így van-e. Egy későbbi pszichológus, a személyiségpszichológiában nagyon sokat építünk az ő munkáira, Erik Erikson úgy nevezte ezt a korszakot, ami a tömeges identitás krízisek korszaka, amikor az azonosságunk keresésében valamilyen feszültséget élünk át. Így gondolkodik-e a pszichológia és társtudományai 2011-ben? Nem feltétlenül. Ma a serdülőkorra másként nézünk, mint korábban, és azt gondoljuk, hogy a felnőttkort megelőző legrugalmasabb életszakasz, és nem probléma. Hogy ez így van-e, azt szeretném most elmondani. Ez az ellentmondások kora. Ilyenkor jelenik meg a gyermekkor után és a felnőttkort, megelőző szakaszban a függetlenségre törekvés, tudásvágy, felfedezőkedv, fogékonyság az újra, vágy az ismeretlen és izgalmas után, vágy a kortársak elismerése után. Új barátságok kötődnek, valódiak és virtuálisak. Az internet korában kiterjesztett énünk, kiterjesztett társaink jelennek meg a valódi és a virtuális világban, mindkettőben, bár utóbbiban sokkal több beszéllyel. Vágy az igazi, a más, a valódi én után. A valódi én után, amiben annyira akarunk különbözőek lenni, hogy egy idő után egyformák leszünk. Kiterjesztett énünk megjelenik egy más területen, amire a mai világ lehetőséget ad, megjelenik a virtuális világ vonzása, ahol a társas kapcsolatok problémáinál valami másfajta világot találunk, társakat találunk, miközben védtelenek vagyunk, mert ez az ellentmondások kora. Bizonytalan az emberismeretünk. A kockázatokat sokszor helytelenül becsüljük meg. Kialakulnak a függőségek, egy túlzott fogékonyságunk van ebben az életkorban, drogra, alkoholra, játékra és mindenféle eszközre, mobilra és a többi kütyüre. Pszichésen sérülékenyek vagyunk ebben a korban, mert biológiai viharok zajlanak, mint láthatták, és a társas kapcsolatainkban is átrendeződés folyik. Ez az időszak, amikor megjelennek a mentális betegségeknek az előjelei, ekkor jelennek meg az érzelemszabályozási zavarok nagyon sokszor láthatóan, vagy rejtetten, és a különböző magatartás zavarok. Honnan jönnek ezek az ellentmondások? Miért vagyunk ennyire érzékenyek, sérülékenyek ebben az életkorban? Valami nagyon fontos történik, átrendeződik az emberi agyban egy jó pár dolog. Egy jó pár dolog, ami egyfajta rendrakás, de ez a rendrakás nagyon sokféle változással jár, átalakul a sokszor emlegetett szürke állomány, egy vékonyodó agykéreg, ami azt jelenti, hogy egy szervezettebb hálózat alakul ki. A fölösleges kapcsolatok, a rendőrtárs kapcsolatok megszűnnek, és olyan átalakulások történnek, egy program és egy környezeti hatás részeként, amiben egy gyorsuló információ továbbítás, tehát egy gyorsabban, rugalmasabban, egy nagyon nagy erőfeszítéssel az újdonság és az izgalmak iránt alakul át az emberi agy, vagyis változásban van a serdülő agy. Ha 5 éves korunktól kezdve nézzük, amikor már ugye nagyjából nagycsoportosok vagyunk, ebben az életkorban jelenik meg az, hogy az agynak a különböző területei olyan érési folyamaton mennek át, aminek az az eredménye, és ezt látják itt a kékülő formákban, hogy vékonyodik a kapcsolatoknak a rendrakása, és ezeknek a átalakulása miatt, és vannak olyan területek, tehát minél pirosabb, minél sárgább, ugye annál inkább még egy nagyon erőteljes érési korszakban van, és a kék, az átalakuló agy és lila felületek azt jelentik, hogy itt a 20 éves kortájára nagyjából elérünk ezeknek a változásoknak a végére. Miért fontos, hogy ezt ismerjük? Többek között azért, mert ma már nagyon sokat tudunk arról, hogy az emberi agynak mi az úgynevezett normál programja, bár a pszichológiában ma már nem beszélünk normalitásról, tipikusságról beszélünk, a nagy átlagra jellemző változásokról beszélünk. A normál program pedig az a serdülőkorban, hogy finom hangolás történik, hiszen láthatták az érés fejlődés során nagyon sok változás következik be, és ez több szakaszban történik. Vannak olyan funkciók az emberi agyban, és mindaz, amihez megjelenik majd az életünkben, hogy hogyan figyelünk, hogyan érzékelünk, mit látunk, hallunk, mit hogyan tudunk feldolgozni. Egyes funkciók korán zárnak, míg a többiek még 20 éves korban is érés alatt vannak. A normál programban átalakulnak a kapcsolatok, átrendeződnek ezek a kapcsolatok. Lassú és gyors érési programok egyszerre történnek az agy különböző területein, és az új típusú hatások átalakítják ezt a működést. Nem véletlen vagyunk tehát nyitottak, érzékenyek, és éppen ezért sérülékenyek. Mert van egy hiányzó összhang az érzelmi és a megismerő funkciók és ezek kontrollja között, az érzelmek és a motivációink között. Az agy is keresi ezekben az új lehetőségeket, és hát ekkor jelennek meg a felnőttkori pszichés zavarok első igazán komoly jelei. Az érés és rendezés programja, ahogy látják itt a villogó területeken, azok a funkciók, amelyek a nagyobb és finomabb mozgásoknak a kialakítása, illetve mindaz, amit az észlelés a látásban, a hallásban, egy viszonylag korai érés, a korai érés itt azt jelenti, hogy erre az életkorra már nagyjából a többsége kialakult, és vannak olyan területek, ahol még mindig folyik a változás. Van az agyban egy terület, ami itt elől van, ahol villogni látják ezt az agyat itt fönn, ez a homloklebenynek a területe. Ez itt a főnök az emberi agyban. Itt az érés új formában történik. Itt dőlnek el a dolgok, a tervezés, a döntés, az impulzusok, az érzelemkontroll, indulataink szabályozása, másokkal együttműködve, és ennek van egy elülső területe, az elülső agyi terület ezen a területen, amely működik. Miközben ez így egyfolytában érik, átalakul, és egy nagyon komoly átrendezés történik. Ez az a terület, ahol azzal találkozunk, hogy a viselkedés kockázatnak milyen a kontrollja. És ez a kontroll, ez nagyon sokféleképpen alakul ebben az életkorban. Miközben ezek a területek itt változatlanul kapcsolatokat alakítanak ki és átalakulnak, ez alatt az agy egyes területein egy nagyon erősödő aktivitás jelenik meg az érésben, mégpedig azok a jutalmazó területek, amelyek a tanulásnak, a társkapcsolatoknak és még sok minden másnak az alapját jelentik. Tehát egy olyan kapcsolat erősödés következik be ezek között a területek között, amelyek lehetővé teszik az agykéregnek és itt a főnöknek, a homloklebenynek és a kéreg alatti képleteknek az erősödő kapcsolatát. Ugye ez egy ősi kéreg, a limbikus rendszer, ahol a probléma megoldás, a következtetés és az érzelem szabályozásnak az együttes működése változik meg. Közben a féltekék javuló kapcsolata történik, hiszen a két féltekét egy szalagkábelszerű képlet köti össze, ezt hívjuk kérges testnek. Ennek is egy komoly változása történik a serdülőkorban. Gyorsabbak leszünk, erősödnek ezek a kapcsolatok, miközben nagyon sok további program történik, hiszen ha belekukucskálunk kicsit az agyba, akkor van ott egy olyan terület, ami olyan, mint egy kis tengeri csikó, éppen ezért hipokampusznak nevezzük, amelynek az átalakulásával és ennek a főnöknek, a homloklebenynek és ennek a tengeri csikónak, a hipokampusznak a kapcsolatában egy sokkal erősebb aktivitás alakul ki. Itt történik az emlékeknek és a tapasztalatoknak egy sokkal hatékonyabb összerendezése, kialakuló összhangja a serdülőkorban, ami segíti a tanulást. Ilyenkor a probléma megoldásnak, a következtetéseknek az agyi területei változásban vannak, és azok a területek, amelyek itt most villognak, a piros és a sárgás területek, ezeknek az átalakuló kapcsolatai, amik egy rendkívüli rugalmasságot biztosítanak ebben az életkorban, vagyis egyfajta elme forradalma történik ebben az időszakban. És ha bekukucskálunk végül is az agy belsejébe, ebbe a bizonyos limbikus rendszerbe, akkor ez az erősödő kapcsolat az érzelmek agyi rendszerével valóban a tanulásnak valami hihetetlen új formáját hozza meg, kinek mikor. Azonban egy olyan változás is bekövetkezik, ami a homloklebenynek ugye az átalakulásával egy a nagy kockázatú viselkedésnek egyfajta kontrollja átalakulás alatt van, nem elveszítjük ezt a kontrollt, félreértés ne essék. Volt egy idő, amikor az idegtudomány és a pszichológia együtt azt gondolta, hogy ez történik a serdülőkorban. Nem, a bátorságnak nagyon sokféle olyan arca van, amely bátorsághoz egy külső tényező kell, hiszen ebben az életkorban a belátás ugyanúgy megegyezik a felnőttekével, mint minden másban, a magasabb kockázatvállalás bizonyos helyzetekből valakinek köszönhető, vagy valaminek köszönhető. A jutalmazó célok érdekében egy olyan kockázatvállalás történik a serdülőkorban, amit a felnőtt időnként úgy gondol, hogy elvesztették a kontrollt a kezükből. Ezonban ma egy evolúciós szempontú nézőpontból ez egy adaptív viselkedése a serdülőkornak, mindjárt elmondom, hogy miért. Van ugye az agyi jutalmazó rendszer. Ebben az agyi jutalmazó rendszerben nagyon erős érzékenység alakul ki a serdülőkorban. Nem véletlenül ekkor jelennek meg az autóversenyzések, a bungee jumping és minden más, ami izgalmat okoz, egy erős érzékenység alakul ki a serdülőkorban, a jutalmazó rendszerekben. Ott van egy dopamin nevezetű ingerület átvívő anyag, ami soha ilyen erőteljesen nem működik később, korábban igen. A jutalmazó rendszerekben, tehát egy különleges érzékenység, gyors tanulás alakul ki, és van egy olyan neurohormon, amelyről ma már tudjuk, hogy a szociális kapcsolat jutalmazó hatásának ez a neurokémiai háttere. Tehát különböző szinteken tudunk végigmenni mindabban, hogy mi történik a serdülő agyban, és mi van amögött, amit a magatartás szintjén látunk, és azt, hogy mik ennek a következményei. Tehát az érzelmeknek, mint említettem, egy erősödő szerepe van a tanulásban, és az alacsony teljesítmény jutalomra javul. Kedves jelenlévő pedagógusok, fantasztikus teljesítményre képesek a diákok megfelelő jutalmazásra, és ez nem a csokoládé, és nem a pénzjutalom, hanem az emberi szó. Erre a szociális jutalomra nagyon érzékeny a serdülő agy, és még valamire nagyon érzékeny. A kortársaknak meghatározó szerepe van ebben a korban, hiszen ez az agyi jutalmazó rendszer az úgynevezett szociális megerősítésre nem csak a szóban, hanem a társak jelenlétében, elismerésében is megjelenik. Egy erős választ ad ez a struktúra a szociális jutalomra. Van ennek a agykéreg alatt lent megbívó rendszernek egy páros kis képlete, egy mandula alakú kettős képlet, ugye az amigdala, amelyeknél mindenfajta, bármilyen módszerrel vizsgáljuk, agyi képalkotó eljárással azt látjuk, hogy az aktivitása jelentősen megváltozik a szociális elutasításra, ugyanolyan, mint az egzisztenciális veszélyeztetettségre, testi épségünk veszélyeztetettségének észlelésére. Erősebb az agyi válasz, mint olyankor, amikor a fizikai épségünket érezzük veszélyben. Ez az agyi jutalmazó rendszer van a hátterében, sok minden mással együtt, amit mutattam a homloklebennyel, hogy a viharok igazi szintere az én és a többiek. Én milyen vagyok, engem hogy fogadnak el, és hogyan veszek mindenben részt. A viharok igazi szintere tehát az impulzusok, vágyak, célok egyensúlya, az identitás, az én kép és a kortársak és közösségek, a társas elfogadás és befogadás, a szexualitás és a másik nem, a szabályok, az etika, a morál, és ehhez kellenek a biztos pontok a saját és a tágabb világban. A kortársak jelentik az igazi sót.
Antoine ici.
Bonjour.
Bon anniversaire. Tu danses?
Kortársak jelentik az igazi sót, és nem véletlenül hoztam ezt a filmet, ami az 1981-ben készült házi buli, az időszak kultuszfilmje, akkor is így volt, hogy a kortársak a legfontosabbak, csak kevésbé értettük ennek az agyi biológiai hátterét. Akkor is tudtuk, hogy a kortárs kapcsolat van a fókuszban. Ma is tudjuk, hogy a kortársak hatása sem korábban, sem később nem ilyen erős. A szociális elutasítás következményei igen erősek, és a kortárs jelenléte növeli a kockázatvállalást, nincs ott senki, nem megyünk át a piroson, ül mellettünk a kortársunk, aki előtt nagynak szeretnénk és bátornak látszani, átmegyünk a piros lámpánál. A kortársak jelentik tehát az igazi sót, a kortársak adják azt a referencia keretet, amiben több kockázatot vállal a serdülő, nem azért, mert nem tudja a kockázatokat felmérni. A kortársak azok, akik a legfontosabbak. Éppen ezért, amit ma a pszichológia és az agykutatás erről tud, azt jelenti, ami a fő üzenet. Kedves diákok és kedves szülők, kedves diákok, ne lássátok! Kedves pedagógusok és szülők, ne lássák problémának a serdülőkort, mert ez az élet legkülönlegesebb korszaka, funkcionálisan meghatározott és adaptív. A világ minden kultúrája szerint különleges, és az jellemzi, hogy a serdülő kivételesen viszonyul az újdonsághoz, az izgalomhoz és a kortársakhoz. Vagyis a serdülőkort, ahogy hallhatták, a biológia vezérli, és a kultúra formája. Befolyásolja a kifejeződését és hosszát, felnagyíthatja ellentmondásos megjelenési formáit. A serdülőkor különlegessége, hogy a történések genetikailag meghatározottak, ám generációk során választottak ki az érés és fejlődés formái. Ezek felerősödött szerepet játszanak ebben az átmeneti életkorban, amelynek végén az ismertből elindulunk az ismeretlenbe, vagyis a biztonságos szülői otthonból kilépünk a másik, izgalmasabbnak tűnő, ám néha szorongással teli világban. A serdülőkor tehát nem probléma, és ebben egy olyan irányban megyünk, ami egyfajta missziót is jelent. Ebben a misszióban azonban ott vannak a veszélyek, mert a természetes szelekciónak éles határai vannak, nem lehet mindent kipróbálni. A serdülőkori viselkedésnek vannak, hallhatták, vállalhatatlan következményei. És ma a mai világban az ember környezete és a veszélyek is mások, mint a történelem korábbi korszakaiban. Az adaptív plaszticitás tehát, amely ebben az életkorban történik, nagy kockázattal jár, és ebben a szülő és a kortársak szerepviszonya kritikus, és ebben az iskolában ott van a pedagógus. Tehát a misszió nem lehetetlen. Köszönöm a figyelmüket.